Kedves testvéreim, advent idejében élünk. Igaz, majd még csak december 1-je van, de holnap van az első gyertyagyújtás, és kicsit nekünk is talán el kell azon gondolkoznunk, hogy mit is jelent a mi számunkra az advent ideje. Nyilvánvalóan nem úgy ünnepeljük a karácsonyt, mint a világ, legalábbis a környezetünk, de azért föltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon mi jól ünnepeljük-e. És ugye, ahogy a szombatiskolában is beszélgettünk erről a kérdésről, úgy fölvetődik bennünk az a gondolat, hogy ha nem úgy ünnepeljük, mint a környezetünk, akkor biztos jól ünnepeljük-e. Mert lehet, hogy nem tesszük meg azokat a dolgokat, amelyeket tapasztalunk a környezetünkben. Gondolok én itt arra, hogy nem fogunk esetleg nagy disznótoros vacsorát készíteni szentestére, és lehetne folytatni a dolgokat. De hogyha ezeket nem tesszük, akkor már biztos, hogy jól tesszük-e a dolgainkat. Úgy sokszor fölmerül bennem a kérdés, hogy lehet, hogy mi bizonyos dolgokban nagyon szilárdak vagyunk, de vajon a lényeget azt nem védjük-e el? Úgy felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon a szeretet megmarad-e, amikor mi évről évre találkozunk a karácsonnyal, az adventtel. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon érdekes kis hirdetést láttam, talán ismerős ez nektek. Látom, hogy Éva jelzi. Igen, ilyen nagy plakátokon. Igen, egy néhány évvel ezelőtt ez szerepelt, és úgy el is gondolkoztam ezen, hogy vajon ez csak a körülöttünk élő emberekre igaz, hogy szeretetészség van, vagy esetleg nekünk adventistáknak is van ezzel kapcsolatban keresnivalónk, tehát mi is ennek részesei vagyunk. Vajon megoldottunk-e minden egyes kérdést az adventtel kapcsolatban, hogyha azt mondjuk, hogy az advent az nem a vásárlásnak az ünnepe. Egyébként ezt a felvételt, ezt a Betlehem Gábor utcán készítettem Nyíregyházán néhány évvel ezelőtt. Ez a színházhoz nagyon közel van ez az utca. És nem én spréztem le a plakátot, tehát nem én voltam, aki lefújtam a plakátot. Tuti, hogy nem én voltam. De valóban egy ilyen nagy korzós plakátot tettek ki, ilyen nagy, hatalmas, nagy megállító táblát, és ugye ez volt fölírva, mint ahogy piros betűkkel is látszik, hogy a vásárlás ünnepe. Ez egy-két napig így volt a városban, nem tudom melyik esztendőben volt, és akkor valamelyik nap azt vettem észre, hogy valaki elővette a kis festékszóróját, a kis sprét, egy nagy kérdőjelet fújt oda a szöveg után, és utána alá sprével megint, hogy már csak ennyi az ünnep. Utána hamar el is bontották ezt a óriás plakátot, nem maradt kint a városban, csak néhány napig volt, főleg azután, hogy így lefújták. És tényleg úgy felvetődik bennünk a kérdés, hogy ha nekünk adventistáknak sem arról szól az ünnep, hogy nem vásárolunk, ezzel biztos, hogy megoldottunk-e mindent. Tehát még egyszer, tehát hogyha szenteste a menü nem véres hurka, és nem tudom micsoda, akkor már mindent megoldottunk ezzel kapcsolatban. Tehát biztos, hogy minden a helyére került. Ezért én úgy gondolom, hogy érdemes azon elgondolkoznunk, hogy a szeretetet, ami hát nyilvánvalóan emlékeztet bennünket Krisztusnak a nagy áldozatára, ezt a szeretetet mi hogyan tudjuk megőrizni. Egyszerű a dolog, hogyha nem lennének konfrontációink. És akkor ugye könnyedén meg tudnánk élni a szeretetet. De sokkal inkább az a kérdés talán, ami számunkra, hogy ebben az időben, az advent idejében mi hogyan tudjuk a szeretetet megőrizni. És hát a szeretet az nem egy olyan dolog, mint egy Tesco-s kalács, amit megfelelő staniszliba kell csomagolni, és akkor az megmarad, hanem a szeretet az sokkal inkább olyan dolog, hogy különféle buktatók között, ami akár a családunkban, munkatársi kapcsolatban megjelenik, ott a szeretetet meg tudjuk-e őrizni, különösképpen amikor hát konfrontálódunk egymással, mint ahogy a képen is látjátok a két kis figurát, ami ránk emberekre nem jellemző, tehát ez csak a rajzkedvéért van így, mi nem vagyunk ilyenek, de valóban a szeretetet meg tudjuk-e őrizni úgy, hogy építő módon tudunk-e egymással konfrontálódni. Hát nézzük azt, hogy ha mi nem is gyújtunk gyertyát mindegyik szombaton, vagy mindegyik vasárnap, de az elkövetkezendő 4 hétvégén, de vajon mi tudunk-e valamit tenni azért, hogy a szeretet az ilyen módon is megvalósuljon, ami különféle emberbaráti kapcsolatunkban. Hát nézzük ezeket a dolgokat, hogy mitől is lehet egy konfrontáció építő jellegű. Hát mik ezek a konfrontációk? Hát ez a konfrontáció nem azt jelenti, mint most, amit Ukrajnába kijelentettek, hogy hadi állapotot hirdettek. Tehát nem arról van szó, hogy amikor hadihajók egymásnak ütköznek, és katonák halnak meg, mert az már egy konfliktus. A konfrontáció az kisebb dolog, amikor még ember életbe ez nem kerül. Szinte minden nap kerülünk ilyen konfrontatív helyzetekbe. Valamelyik este 10 órakor fölhívtak telefonon, hogy nem jó helyen állok a gépkocsimmal. Ugye mi lakótelepen lakunk, és beálltam egy olyan garázs elé, amiről tudtam, hogy ott nem szoktak közlekedni a gépkocsival, de mégiscsak a tulaj fölhívott, hogy ha lehet, akkor húzzak el onnan minél hamarabb, mert hogy az az ő garázsa, és hogy én oda semmiféleképpen ne álljak. Tehát nem üzentem hadat ennek a lakónak, ő se nekem, csak volt egy konfrontációm, ami azt jelentette, hogy én olyan helyre álltam, ami az ő érdekeit sértette, és akkor én erre lementem, és odébb álltam a kocsival, hogy ebből ne legyen konfliktus. Tehát a konfrontációt így sikerült rendezni. Nem kellett a rendőrséget kihívni, én nem mentem bíróságra, sikerült ezt az ügyet pár perc alatt rendezni. De akkor mi is az, hogy építőek a konfrontációink, amivel az életbe találkozunk? Talán azt kell, hogy mondjuk, hogy a konfrontáció lehetőség arra, hogy segíts fejlődni az illetőnek, az lehet házastárs, gyermek, hozzátartozó, de csak akkor, hogyha tisztelettel és valóban a másik érdekét nézve teszed ezt. Hogyan tehetjük ezt meg? Talán az első dolog ezzel kapcsolatban, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk egymással, ezt úgy szoktuk mondani, hogy amikor egy kicsit úgy megcsörren a kanál, a villa, a tányér a családon belül, akkor mindenféleképpen hamar cselekedjünk, és amilyen gyorsan csak tudjuk ezt a konfrontatív helyzetet, minél hamarabb rendezzük. És képzeljétek el, hogyha engem este 10-kor fölhív a hölgy, és azt mondom neki a telefonban, hogy kedves asszonyom, legyen türelemmel, reggel 6 órakor elállok onnan. Miért? Mert ugye azért telefonált, hogy minél hamarabb álljok el onnan. Tehát, hogyha nagyon sokszor ezt mi megengedjük maguknak a családi életben is talán, hogy van egy konfrontációnk, és nem rendezzük, hanem majd azt mondjuk, hogy na majd hétvégén, amikor már lecsendesednek a dolgok, majd akkor. Nem, pont lehet, hogy az volna a megoldás, hogyha nem gyűjtenénk ezeket a dolgokat, ráadásul Pál apostol is azt mondja, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van valamilyen indulatos helyzet, akkor azt még aznap érdemes lerendezni, mert hogyha elkezdjük, őrizgetni, mint a befőttet a spájzba, megtörténhet, hogy megpenészedik. Tehát nem érdemes túlságosan elodázni a dolgokat. Következő tanács, talán ami a Bibliában is más szavakkal, de megtalálható, hogy a célpontod ne a szebély, hanem a hibás cselekvés legyen. Mi nagyon sokszor, ha valaki olyan dolgot tesz, ami szemet szúr nekünk, akkor általában rögvest a személyét reagáljuk le. Még családon belül is megtörténik ez, nem? Közeli kapcsolatban. Te ilyen meg olyan vagy, nem? Hányszor megtörténik az, hogy a gyerekek nem úgy teszik le a ruháikat, ahogy szeretnék, vagy esetleg a dolgok nem oda vannak letéve a lakásban, ahova szeretnénk, és erre hamar kiejtünk olyan minősítő mondatokat, megjegyzéseket a másik irányában, amely aztán, hogyha összegyűlik év végére, akkor lehet, hogy nagyon kiborul a szennyes. Tehát ne a szemét ítéljük el, hanem azt a dolgot, ami számunkra problémát jelent, vagy arról beszéljük. Nagyon érdekes dolog az, amikor egy-egy ilyen konfrontatív helyzetben, és ez a szeretetet meg tudja ölni a családban, olyan dolgokról kezdünk el beszélni, amiről egyébként tudjuk azt, hogy a számára különösen nagy kihívást jelent. Miért? Miért olyan érdekes ez a dolog? Azért, mert be kell látnunk azt, hogy mi sem vagyunk mindenre képesek. Nem? Tehát amikor mi a másik nyakába varjuk azt a dolgot, hogy így, meg úgy, meg amúgy, közben lehet, hogy nem másról van szó, mint hogy nem merjük magunknak se beismerni azt, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Nekünk is vannak gyengeségeink, lehet, hogy a mi esetünkben is megtörténik az a dolog, hogy bizonyos dolgokat elhanyagolunk, vagy nem egészen úgy teszünk, amit egyébként a másikkal szemben elvárunk. Talán a szeretet megőrzésének a titka az is, hogy próbáljunk egymásról jót föltételezni. Azaz, előlegezzük meg a bizalmat. Nagyon örültem ennek az alkalomnak, amikor ez a hölgy felhívott, mert semmilyen negatív dolgot nem mondott. Csak azt mondta, hogy kérem, legyen szíves, álljon el a garázs elől. Azaz, minthogyha csak kifejezte volna azt a bizalmát, hogy én ezt tényleg jó indulattal meg fogom tenni. És ez nagyon fontos a szeretet megőrzésével kapcsolatosan a családunkban, a közvetlen környezetünkben, hogy előlegezzünk bizalmat, és feltételezzünk jót a másikról. Nagyon sokszor a homályos beszéd megöli a szeretetet. Ez mit jelent? Hogy nem konkrétan beszélünk azokról a dolgokról, ami egyébként konfliktus jelent. Hát nézzük ezeket a dolgokat. Megint csak ilyen saját példát mondok, panelházban lakva. A panelházban két bejárat van, és az egyik bejárat nem záródik tökéletesen. És ahogy bejött ez a hideg időjárás, több alkalommal azt vettük észre, hogy a lépcsőházban hajléktalan alszik. És elindult egy beszélgetés a lakók között. Mi volt a beszélgetésnek a lényege? A fölháborodás, hogy hát most ide valaki betolakszik, nem tudjuk ki az, oda piszkol, most ezt értsétek szó szerint, a lépcsőházban a alkoholos üvegek, a cigicsikkek, más egyéb dolgok is megjelentek, és ugye felháborodva beszélgettek a lakók erről a dologról, és nagyon nehezen jutott el a lakók közösség odáig, hogy az alapvető probléma az, hogy nem megfelelően csukódik az ajtó. Tehát a bejárati ajtót hiába húzzuk be, olyan meggyengült a zár, hogy könnyű kézzel be lehet nyomni, és nem megfelelően záródik az ajtó, és ezért bárki be tud lépni. Tehát mindenről beszéltünk, sok mindenről, talán még a világháborúról is, de az egyszerű, konkrét dologról, hogy valójában itt az a probléma, hogy itt a bejárati ajtónak a záródása nem tökéletes. szeretetet meg tudjuk őrizni akkor, hogyha konkrétak maradunk, hogy igen, ebben a dologban kell nekünk most közös nevezőre jutnunk. Megőrizhető-e a szeretet úgy, hogy nem élcelődünk egymással? Családon belül is megtörténhet az, hogy olyan szavakat mondunk ki egymásnak, amit a másik, hát hagyd mondjam így, hogy gúnyolódásnak hall. Vagy nagyon erős ércelődésnek. És ez megöli a szeretetet. Amikor konfrontáció alakul ki közöttünk, akkor hogyan tudjuk a szeretetet megőrizni? Még véletlenül se válasszunk sikamlós beszédet, mert azt nagyon hamar félre lehet érteni. Ilyenkor érdemes kerülni az idegen szavakat is. Erre mondanék egy példát gyülekezeti helyzetben. Egy építkezésben volt egy gyülekezet, és a gyülekezetnek a lelkésze egy ilyen bizottsági megbeszélésben az egyik testvérnőnek az alábbit mondta. Kedves testvérnő, te ebben nem vagy kompetens. Hogy hallotta ezt a testvérnő? Te nem vagy komplett. És ebből egy óriási probléma lett, mert a másik egy idegen szót félreértett, és úgy értette a szót, ami számára egy gúnyolódás volt, egy kirekesztés. Könnyen lehet ilyen módon a konfrontációból hatalmas konfliktus, és a szeretetet megölheti. Tehát nagyon óvatosak legyünk az ilyen szavaknak a kiejtésében. Ugye mondja is a Biblia, hogy amik csak hasznosak, amik csak építőek, ezeket mondjuk egymásnak. Ne használjuk azokat a kifejezéseket, hogy te mindig, te soha, mert ez olyan, mintha zsörtölődnénk egymásra. És a zsörtölődés az megöli a szeretetet. És ez nagyon, nagyon elgondolkoztató, ha csak így most az adventre gondolunk, hogy jól lehet azt mondjuk, hogy nem fogunk disznótorost készíteni szentestére, jól lehet nem fogunk más egyéb ilyen dolgot tenni, hogy amit a környezetünk tesz ilyenkor, de lehet, hogy megengedjük magunknak azt, hogy olyan szavakat mondjunk ki egymás irányában, ami a szeretetet megöli. Eljuthatunk úgy advent idejében hétről hétre, hogy jön a karácsony, mindennel rendben vagyunk, csak pont a lényeg vészel. A szeretet. Az egymás közötti szeretet. Amikor helyén való, akkor mondjuk el, hogy hogyan esett nekünk az, amit a másik rosszul tett. Nagyon nehéz nekünk az érzelmeinkről beszélni. A pozitív érzelmeinkről is nehéz beszélni, de a negatív érzelmekről még inkább nem tudunk megfelelő módon nyilatkozni. Hányszor megtörténik az, hogy ér bennünket valamilyen negatív dolog, és vagy visszatartjuk magunkba, valaki mondta is a szombatiskolán, hogy inkább elhallgattam, nem mondtam semmit, Évike jelentkezik. Ugye? Mert hogy ilyenek vagyunk, hogy lenyeljük a konfliktust. Erre azt szokták mondani, hogy konfliktus kerülők vagyunk. De hát valójában a szeretet megmarad akkor, hogyha a konfliktusokat lenyeljük. Hát betettem a másikat egy skatujába, amire az a felirat, hogy bunkó, stb. És folytathatnám a szép magyaros jelzőket, hogy miket szoktunk tenni. Hogy milyen az a másik ember. De ez megöli a szeretetet. Nagyon fontos az, hogy legyünk kreatívak abban, hogy ezeket a konfrontációkat hogyan lehet megoldani. Akár a családon belül. Óriási feszültségek tudnak keletkezni, ahogy az advent idejében élünk. Figyelem a rádió műsorokat, ahogy utazok a gépkocsiban, az Európa Rádiót szoktam hallgatni, és egyre többet beszélnek arról, hogy hogy ne ünnepeljünk. És úgy gondolkozom azon, hogy milyen tanácsok vannak. Ne csak a vásárlásról szóljon az ünnep. Ne költekezzünk különösképpen úgy, hogy nagy hitelekbe verjük magunkat. Akkor ilyen üzenetek vannak benne, hogy nem csak főzésről szól a karácsony. Ilyen gondolatokat lehet hallani a különféle rádió műsorokban. És azon gondolkoztam, hogy talán mindegyikünknek az életében vannak olyan dolgok, amiket szeretnénk rendezve látni. Tehát, hogy azok a dolgok megoldódnak az életünkben. De hányszor megtörténik az, hogy amiről szól az advent, hogy Krisztusban mi megoldást nyertünk, pont ez a megoldás különféle élethelyzeteinkre nem a miénk. Magyarán mondva áttoljuk majd az új esztendőre. Tehát hiába van egy év vége, hiába van egy szilveszter, hiába van egy karácsonyi ünnepély, és lehetne sorolni, a problémák ott maradnak a levegőbe, csak áttoljuk a következő időszakra. Azaz, nem találtuk meg a megoldást. De lehet, hogy azért sem, mert igazából nem is gondoltuk azt, hogy azt a problémát meg lehetne oldani, vagy arra a problémára van megoldás. Ehelyett nagyon sokszor mi történik? Hát az, ami az ünnepnek nem is a lényege. Meggondoljuk csak végig. Az ünnepnek tényleg lényege lenne? Az, hogy hitelbe verjük magunkat, és úgy vásároljunk? Vagy az ünnepnek tényleg az lenne a lényege, hogy akkor a terülterű asztalkám hányfogásos? Rádió műsorokban ilyen is szokott elhangozni, hogy a házi asszonyok mit utálnak a legjobban a karácsonyi alkalommal. Hát az, hogy estére kidögölve már alig unják azt, hogy még el is kell mosogatni. Értitek ezt a kétoldalúságot az ünnepben? Pedig a szeretet az egymással való kapcsolatnak a gyakorlati megvalósulása lenne a cél. Fölmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan is tudnánk mi úgy készülni, hogy a dolgoknak a lényegét megőrizzük. Az utolsó ilyen gondolat ebben a felsorolásban, hogy biztosítsd a másik szemét arról, hogy tiszteled őt, és továbbra is a házastársa vagy, a szüleje vagy, a gyermeke vagy, továbbra is fontos neked ő. Elgondolkoztam ezen a listán, és arra jutottam, hogy nagyon sokszor még 50%-ban sem szoktam ezekre a dolgokra odafigyelni. Nem tudom, hogy a 10-es listát nézve ti hány százalékot adtok magatoknak, hogy mennyire figyeltek oda a hétköznapokban erre a dolgokra. Mondom, én úgy éreztem, hogy nekem ez még nagyon sokszor még 50%-ban sem szokott bejönni. Elég, nem kell hangosan mondani, elég, hogyha az ujjatokkal mutatjátok, hogy a 10-ből mennyi szokott bejönni nálatok? Mi az, amire úgy tudatosan is odafigyeltek, és fontosnak tartjátok, hogy igen, a kapcsolat, a szeretet, az megmaradjon. Teszünk egy ilyen próbát. Akik elől ülnek, azok járnak a legjobban, mert nem látják, hogy akik mögötte ülnek, azok mit mutatnak, akik viszont hátul ülnek, azok mindenkinek a kezét látják. Na, az nehéz feladat. 10-ből mennyi szokott bejönni? Mutatjátok? Mennyi az, ami működik? Na? Hozzá kell, hogy tegyük, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a dolgok elfajulnak. És ma délelőtt egy kicsit szeretnék erről is szólni, hogy milyen az, amikor nem a szeretet ünnepe az ünnep, hanem haragszunk. És dúlunk, fúlunk, és igazából nemhogy a szeretet meghal, hanem esetleg olyan dolgokat is elveszítünk, amelyeket hát nagyon fogunk az elkövetkezendő időszakban fájlalni. Mit tegyünk akkor, amikor harag van bennünk? Mondhatnátok azt, hogy veletek ilyen sosem történik meg. Tegnap este voltam Nyíradonyban, ott a vendégeinkkel együtt voltunk, együtt tanulmányoztuk a talentumok példázatát, és az egyik testvérnőnek a lánya, aki már fiatal nagymama, már hosszú ideje, több éve jár a bibliaórára, ő már tizedet is adakozik, és szeret imádkozni, és megkértem, hogy a kezdő imádságot ő mondja. Ildikó, légy szíves, akkor veled imádkozzunk. És erre az Ildikó, úgysem tudjátok, hogy ki ez az Ildikó. Ildikó azt mondja, hogy ő most nem tud imádkozni, mert annyira haragszik. Lehet, hogy veletek ilyen sosem történik meg. Hogy nagyon-nagyon-nagyon mérgesek vagyunk, és nagyon haragszok. Vajon hogyan tudjuk kezelni a haragunkat? A haraggal kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy a harag egy olyan út, amely a másik életének a különös megterhelését is jelentheti. Mi ez a harag? Van egy kifejezés, amit használnak annak a bemutatására, amikor emberi kapcsolatok nem építőek lesznek, hanem kimondottan harcolnak egymással, mint ahogy most politikusok harcolnak egymással az ukránok és az oroszok között. Nagyon sokfajta módon lehet harcolni a másikkal szemben. Itt különféle képeket láthattok, hogy hogyan történik ez meg. Másikat térdre kényszerítem, ujjal mutogatok rá, a hátam mögött beszélek ki dolgokat, a hatalmamat próbálom bemutatni, de ez bármilyen emberi kapcsolatunkban és élethelyzetben megtörténhet. Még a családunkban is. Mert mi ez a mobbing? Ez egy nagyon különleges dolog, ami azt jelenti, hogy valahogy durván neki megyünk a másiknak. Hát adventisták között ilyen nem szokott történni, csak a világban, de azért néha lehet, hogy kinyílik a bicska a zsebünkben. Nem? Néha lehet, hogy megtörténik. Ilyenkor olyan módon kezdjük el a haragunkat a másik irányában kifejezni, hogy mondhatnám, lelkileg terrorizáljuk. Hát ez a lelki terrorizálás, ez egy nagyon kegyetlen dolog, mert hát tudjuk azt, hogy természetesen a körülöttünk élő emberek ezt gyakorolják, de talán észre se vesszük magunkon, hogy mi is gyakoroljuk a lelki terrorizálást mások irányában. Nem akarok senkit sem megsérteni, de amikor cikizzük mondjuk a katolikusokat, az is lelki terrorizálás. Azt mondom, hogy nézzétek meg, milyen butuskák, hát Szűz Máriához imádkoznak. Ez valójában egy lelki terrorizálás, különösképpen, hogy ezt valakinek a szemébe csördítem ezt a dolgot. Nem is gondoljuk azt, hogy amikor valaki ilyen lelki terrorizálásnak az áldozata, annak az embernek az életében csak negatív hatásai vannak a következmények tekintetében. Nő a teljesítménye, az erőfeszítésének a mértéke, a megelégedettség, az elkötelezettségnek az dolgai, növeli benne a másikban a stresszt, és úgy gondolja, hogy most már elege van az egészből, és kilépek. Ez akár megtörténhet munkahelyen, megtörténhet a családban is. Ugye, mikor szoktak a nagy balhék lenni a családokban, magyar családokban? Ünnepek alkalmával, nem? Hétvégén, vasárnaponként, ünnep alkalmával Vagy akkor eljönnek az ilyen jeles betűs, nagy piros betűs ünnepek, mint a többek között a karácsony. És azért érdemes elgondolkozni azon, hogy a mi magatartásunkban esetleg véletlenül nem lopódzott be ez a másik irányában gyakorolt lelki terrorizálás. Hát nézzük csak ezeket. Bizonytalanná válhat a másik. Különféle lelki hatások jelentkeznek. A stresszhormonoknak a változása. Különféle alvászavarok is fölléphetnek. Itt a jobb oldalon látjátok a konkrét megnevezést, tehát egészen a lehangoltságtól az alvási zavarokig. És most egy kicsit gondolkozunk azon, hogy vajon én olyan környezetben élek, ahol engem lelkileg terrorizálnak? Lehet, hogy egyébként valaki, melyikünknek volt már olyan munkahelye, amikor ezt megélte. Most nagyon érdekes, hogy ezek a tünetek sokszor nem is gondoljuk, hogy honnan is jönnek, honnan is jelennek meg. Itt a negyedik sorban látjuk az ilyen tipikus tüneteket, hogy gerincbecsípődés, fájdalom, stb. Sokszor erre azt szoktuk mondani, hogy hát igen, rosszul nyúltam le, stb. Közben nem másról van szó, most ne haragudjatok a kifejezésért, hogy kinyúltam. Miért? Mert valaki atrocitásának vagyok a tárgya, valaki szembe megy velem állandóan, hiába próbálom kikerülni, mindig megtalálja a kis lábujjamat. És átélem ezeket a dolgokat. Az ünnep, az fölhív bennünket arra, hogy a szeretetet valóságosan gyakoroljuk a mi környezetünkben. Na hát eljutottunk addig a pontig, amit mindenki szeretne elkerülni. Hogy ne legyünk senkivel konfliktusban. Mert hát, hogy konfrontációba kerülhetünk, elmegyünk egy boltba vásárolni, valaki beelőz elénk, közben én már ott állok 10 perce a pénztárnál, az egy konfrontációs helyzet. Mikor lesz belőle konfliktus? Hogyha kihirdetem a hadi állapotot, mint az ukránok az oroszokkal szemben. Értjük ezt? Na de hogyan tudom kezelni a konfliktusaimat eredményesen? Egy táblázatot szeretnék most mutatni, ami bemutatja azt, hogy van romboló konfliktuskezelés, és van építő konfliktuskezelés. Ki gondolná azt, hogy lehet építő módon kezelni a konfliktusainkat? Hát nézzük ezeket. Laci, van-e ezen a fehér távirányítón ilyen fényjelzés? Infravörös nincsen rajta? Nem baj, akkor nem érdekes. Akkor nézzük, csak akkor így fogom mutatni, hogy a, ez lehet, hogy csak a LED az érzékeny. Lehet, hogy nincsen rajta ilyen. Aha, de van. Hoppá. Aha, köszönöm. Akkor ezt a kis piros fényt figyeljétek. Lacinak a segítségével megtaláltuk az oroszokat. Figyeljétek csak meg a jobb oldalt. A konfliktus kezelés nézik a téma, az érzések, az információ, a fókusz, a hibáztatás, az észlelés, a változás, annak a kimenetele, az intimitás és a hozzáállás szempontjából. És figyeljétek meg ezt a nagyon érdekes dolgot, hogy amikor még tovább fokozódik a konfliktus, tehát rombolóvá válik, akkor nagyon homályos megfogalmazottak a dolgok. Most maradjunk ennél a napi dolognál, ez a ukrán-orosz konfliktusnál. Miért homályos a téma? És miért romboló a konfliktus? Mert az egyik azt mondja, hogy te jöttél az én csatahajomnak, a másik meg azt mondja, hogy vice versa, értitek? Holott a konfliktusban akkor jutnánk el, vagy akkor kezdődne el az építő konfliktuskezelés, hogyha meg tudnánk határozni, világosan tudnánk határolni azt, hogy mi is most a mi témánk, mivel foglalkozunk. Figyeljük meg az érzéseket. Az építő konfliktuskezelésnél mind pozitív, mind negatív érzések felszínre jutnak. De a romboló konfliktus kezelésnél csak a negatív dolgokról tudunk beszélni. Figyeljétek meg az információknál. A romboló konfliktus kezelés az azt jelenti, hogy mindig válogatjuk a dolgokat, és csak a saját véleményünket alátámasztó információkat adjuk a másiknak. De az építő konfliktus kezelésben képes vagyok arra, hogy a másik által megosztott dolgokat is meghallgassam. Figyeljük meg, hogy mire fókuszálunk. A romboló konfliktus kezelésben a személyre és nem a tárgyra összpontosítunk, hogy tulajdonképpen mi is a gondunk egymással. Az építő konfliktus kezelés pedig a tárgyra és nem a személyre összpontosít. Mert hát ott nyílik ki igazán a bicska, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy. Figyeljük meg a hibás, a hibáztatásnak a gondolatát. A romboló konfliktus kezelés mindig azt mondja, hogy te vagy a felelős. Az építő konfliktus kezelés azt jelenti, hogy elgondolkozunk, hogy hoppá, lehet, hogy én is letettem valamit az asztalra. Milyen az észlelés? Az építő konfliktus kezelésnél keresjük azt, hogy hát bizony vannak közös dolgaink. A hasonlóságot keresünk. A romboló konfliktus kezelés mindig csak a különbözőségekről szól. Figyeljük meg a változást. Itt a romboló konfliktus kezelésben mindig félünk attól, hogy változzon valami. Mert mit teszünk? Leverjük a szöveket, és azt mondjuk, hogy én ebből nem tágítok. És így sosem fog építő konfliktus kezelés kialakulni, ez támogatja a változást. Milyen a kimenetele a romboló konfliktus kezelésnek? A kapcsolat tönkre megy. A építő konfliktus kezelés azt jelenti, hogy fontosnak tartom azt, hogy a másik is nyerje. Tehát mind a ketten nyerjünk. Milyen az intimitás? A romboló konfliktus kezelésnél teljesen elhatalmasodik ez a nagy feszültség, és az megöli az intimitást. Az építő konfliktus kezelés pedig pont arra törekszik, hogy az érzelmi egymásra hangoltság az megvalósuljon. Tehát már is egy nagyon érdekes dolog. Hogyan kellene kezelni az olyan élethelyzeteinket, amikor mi már túllövünk a célon. Tehát nem csak konfrontációban élünk, hanem konfliktus van közöttünk. Volt egy református lelkész, aki nagyon bölcs volt, és egy nagyon érdekes dolgot mondott a konfliktus kezeléssel kapcsolatban. Ehhez lejövök, és meg is mutatom, hogy mit ajánlok.
Józsi, megérdekes felállni. Azt mondta, Gyökösi ember volt, hogyha konfliktusban vagyunk egymással, akkor azt próbáljuk meg megölelve elmondani, vagy egymás kezét meg fogva elmondani. Tehát ne úgy, hogy te Józsi, hanem próbálja meg úgy elmondani, hogy Józsi, ez most rosszul esett. Értjük ezt? És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi van, ha a családon belül van egy konfliktus helyzet, és próbálnánk ezt a egymáshoz való tartozást kifejezni. Köszönöm szépen!
Különösen házas társaknak ajánlotta azt, Gyökösi Endre már meghalt, a felesége agyonütötte. Ez csak vicc volt, hogy felébredjetek. Hogy ő azt mondta, hogy ezt az átöleléses dolgot, ezt különösen házas társak gyakorolják. Tehát, hogy amikor gond van, konfliktus van, akkor az összetartozás mindenféleképpen őrizzük meg. Ha ez nagyon bonyolultnak tűnik, akkor szeretnék egy egyszerűbb dolgot mutatni a ti számotokra. A konfliktus kezelésnél három dologra mindenféleképpen figyelni kell. A másikra, a helyzetre és önmagamra. Attól függően, hogy miékre koncentrálok, határozza meg azt, hogy hogyan kezelem a konfliktust. Egyszerű megjegyezni a dolgot, mert hogyha megjegyezzük azt, hogy méhecske, méh, akkor meg tudjuk jegyezni azt, hogy egy-egy konfliktusban hogyan járhatunk el. Na most nézzünk egy példát. Hogyha van egy konfliktus helyzet, és számomra az a fontos, hogy a másiknak a dolga érvényesüljön, ezt megengedő stílusnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy fontos, amit a másik személy mond, célja a békesség, a nyugalomnak a megteremtése, de ezt nem minden esetben gyakoroljuk, és nem minden esetben alkalmazható. Van, amikor egy konfliktust úgy tudunk kezelni, hogy önérvényesítőek vagyunk. Ezt szokták ilyen kritizáló stílusnak is nevezni. Ez azt jelenti, hogy most nem az számít, hogy a másik mit gondol, vagy mi a helyzet, hanem a saját érdekemet védem. Tételezzük fel, Nyíregyházára valaki bemegy egy karácsonyi vásárra. És azt veszi észre, hogy a karácsonyi vásárban valaki oda jön mellé, és elkezdi matatni a táskáját. Akkor milyen lesz a konfliktus kezelésem? Ugye, önérvényesítő, nem? Tehát, hogy vannak olyan konfliktusok, amikor az a dolog számít, nem mondom azt, hogy tessék, itt van a pénztárca, ez a OTP-s bankkártya, ez a CIB-es bankkártya, ezt tessék idevinni, ebbe az utcában van, ugye? Tehát nem a másikat részesítem előnyben, hanem ezt a konfliktust így kezelem. Mi a probléma? Hogy nagyon sokszor annyira merevek vagyunk, hogy minden egyes konfliktusunkat egyféleképpen kezeljük. Hogyan? Nekem van igazam, a többiek meg legyenek csendben. Pedig pont az lenne az egészséges, hogyha mindegyik szempontot figyelembe vennénk, és észrevennénk azt, hogy bizonyos konfliktusaink pont úgy rendeződnek, hogy odafigyelünk arra a helyzetre, amely a kiváltó tényező, és azt szeretnénk megoldani. Az igazi bölcsesség abban van, hogy tudjuk azt, hogy egy-egy adott helyzetben melyiket kell használnunk, melyiket kell elővennünk, melyiket kell gyakorolnunk, mert csak így tudjuk megőrizni a szeretetet, csak így tudjuk a szeretetet gyakorolni a mindennapokban. Talán érzitek azt, hogy nem csak az a kihívás, ami számunkra, hogy karácsonykor elmondjuk azt, hogy nem december 20-án van az ünnep, nem akkor született az Úr Jézus Krisztus, egyébként is nem kell ezt csinálni, meg azt csinálni, nem szabad azt tenni, hanem nagyobb kihívás az, amivel mi szembenézünk. Mi az? Megőrizni a szeretetet. Adja a Jóisten, hogy a mindennapos kihívásainkban, akár konfrontációnkban, vagy esetleg konfliktus helyzeteinkben is, ezt meg tudjuk őrizni az ő szent lelke által. Amen.